Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa augusztus 22-ére böjti és ima napot hirdetett a békéért és az igazságosságért. Augusztus 20-án a 6. pelteremben tartott általános kihallgatás végén a pápa arra buzdította a híveket, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel a földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést, a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse. Kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit. A pápa így folytatta, Mária a béke királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a békéhez vezető utat. A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket, ismeretlenek az interneten, közölte a humanitárius szervezet az MTI-vel. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. Kiemelték a Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a Vöröskereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenésé. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségi média felületeken terjedő félrevezető információk miatt. Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezete tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos, fehér alapon Vöröskereszt emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg, emelték ki. Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet, Pokrovsknál közölte Igor Kimakovszki, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója a Pervi Kanal televízió csatornán. A Centr csapatcsoportosítás alegységei Krasznoarmejszk délvidéki részén, Csunyisine település közelében áttörték az ellenség védelmét, mondta. Kimakovszki szerint az ukrán erők itt gyakorlatilag operatív bekerítésbe kerültek, az orosz hadsereg az összes kivezető utat elvágta, a Pokrovsztól nyugatra vezető főutat pedig tűz alatt tartja. Hozzátette, hogy az ukrán fél kénytelen Kosztyantinivka alól erőket átdobni Pokrovszk felé. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Pokrovszknak kulcs szerepe van a Donyec medencében megmaradt ukrán helyőrségek ellátásában. Az agglomeráció elfoglalása lehetővé tenni az orosz hadsereg számára, hogy kiusson a Donyecki régió nyugati határára, és hogy folytassa offenzíváját Zaporizsja megyében. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette a Donyecki régióban lévő Olekszandro-Szultine település elfoglalását, és hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán 6 ukrajnai frontszakasz közül 4-en előre tudtak törni. Kijev jogilag nem ismeri el az ukrán területek orosz megszállását, másfelől a harctéri helyzet nem olyan kedvezőtlen a számára, mint amilyennek az orosz elnök leírja, és a háború lezárásához elengedhetetlen az ukrán és az orosz vezetők találkozója, jelentette ki Volodimir Zelenszky ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján. Zelenszky a Union hírügynökség szerint azt mondta, próbálta meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt a vele való hétfői washingtoni találkozóján arról, hogy a teljes körű háború 3,5 évvel ezelőtti kezdete óta Oroszország Donyeck megyének nem a 69%-át foglalta el, amint azt Vlagyimir Putyin orosz elnök állítja, hanem csak az 1/3-át, miután mintegy 1/3-át már a teljes körű háború 2022-es kitörése előtt elfoglalta, akár csak a Krím félszigetet. Végül az időjárásról sok felé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet, élénk erős, néhol viharos lesz az északi északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, az északi középhegységben marad hűvösebb az idő. Híreinket hallották.
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott, és ott vénül meg, ott lesz halott, és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Íjes Gyula szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Íjes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő édesanyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége volt. 1937-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták. Később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. Íjes Gyula 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Giuseppe Verdi pályáját mutatjuk be.
La donna è un dire, qua più male vento, un uomo acceso.
Giuseppe Verdi a romantikus opera mestere, a Parma melletti Le Roncoléban született egy szegény fogadós gyermekeként 1813. október 10-én. Bár a családban nem voltak muzsikusok, a furcsa hallgata kisfiú szenvedélyes zenerajongóvá vált. Akkor volt a legboldogabb, ha vasárnaponként az orgonajátékot hallgathatta a helyi Szent Mihály Arkangyal templomban, ahol 7 éves korától minisztrált. A milánói konzervatóriumban nem vették fel, bár az intézmény ma már büszkén viseli Verdi nevét, ezért a Scala korrepetitorától vett órákat. 10 éves korában a szülei beíratták Giuseppét a 7 kilométerre fekvő kisváros Busszétó iskolájába, így elkerült otthonról. Verdi még kisgyermek volt, amikor egy spinétet kapott ajándékba a szüleitől. Stefano Cavaletti, a busszétói hangszerkészítő, akit megbíztak a hangszer felújításával, a munka megkezdése előtt meghallgatta a kis Giuseppe játékát. A megjavított hangszert e szavak kíséretében nyújtotta át. Ez a gyermek egy zseni. A sok négykezes gyakorlását követően Verdi beleszeretett patrónusa, a Busszétói Filharmonikus Társaság elnöke, Antonio Barezzi lányába. Barezzi megérezte, hogy jövendőveinek komolyabb szakmai képzésre van szüksége, így 1832-ben elküldte a milánói konzervatóriumba. 1834-ben beugró karmesterként figyeltek fel rá, opera írására kapott megbízást. 1836-ban a fiatal zeneszerző elfoglalta a Busszétói Zeneiskola igazgatói posztját, ez év májusában pedig feleségül vette Margherita Barezzit. Az elkövetkező 2 év igazán ígéretesnek bizonyult, boldog családi életet élt, befejezte élete első operáját, az Obertót, és született 2 gyermeke, egy kislány és egy kisfiú. Azonban 1838 nyarán leánya, Virginia meghalt. A család a tragédia után Milánóba költözött. A Scalában már folytak első operájának a próbái, amikor 1839. októberében kisfia is meghalt. Az 1839-ben bemutatott Obertó sikert is aratott. Az ezt követő Víg opera, a Pünkösdi Királyság viszont megbukott. Ráadásul az opera komponálása közben nem csak 2 gyermekét veszítette el, de imádott feleségét is. Margherita agyvelőgyulladásban hunyt el. Verdi teljesen összetörte családja elvesztése. A depresszióba süllyedt Verdi a Scala igazgatójának ösztökélésére látott ismét munkához, amivel egy ragyogó zeneszerzői pályafutás kezdődött meg. Most hallgassuk meg az Obertó című opera első felvonásának fináléját. Közreműködik Stuart Neal és Violetta Urmana, valamint a londoni filharmonikus zenekar. Vezényel Sir Neville Mariner.
Thank you.
Az 1842-ben bemutatott Nabukkó hatalmas sikert aratott. A babiloni fogságban senyvedő zsidók történetét az olasz közvélemény az Ausztria elleni szabadságharc jelképének tekintette. Az ezt követő Lombardok és Ernani Verdit az olasz egységért küzdő mozgalom jelképévé tette, még neve is politikai jelszó lett. A Viva Verdi azt jelentette, éljen Viktor Emmanuel, Olaszország királya. Az 1848-as forradalmakig 15 operája, életművének több mint fele született meg, de ezt az időszakot gályarabságnak tekintette, mert több operáját is az impresszáriók nyomása alatt komponálta. Verdi óriási népszerűségre tett szert, s bebocsátást nyert az arisztokrácia köreibe is, ahol bőkezű mecénásokra talált. Most hallgassuk meg a Nabukkó talán leghíresebb részletét, a rabszolgák kórusát, a berlini német opera kórusának és zenekarának előadásában. Vezényel Giuseppe Sinopoli. Verdi második alkotói korszakában az 1850-es évektől olyan remek művek születtek, mint a Rigoletto, a Trubadur, a Traviata, az Állarcos bál vagy a Don Carlos. Az Aidát a kairói operaház megnyitására rendelték, de ő csak akkor állt kötélnek, amikor megfenyegették, hogy vetítása Wagner kapja a megbízást. Az opera azonban így sem született meg határidőre. Következzen most Aida áriája az első felvonásból, Rigó Magdolna és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.
Oh,
Verdi a Párizsi Operának írta a Szicíliai Vecsernyét, a Szentpétervári Mariinszky Színháznak a végzett hatalmát. 1859-ben ismét megnősült, Giuseppina Strepponi szopránénekesnővel kelt egybe, és képviselőnek választották, idővel szenátori rangra emelték. A színpadi alkotástól visszavonult, de az 1870-es években írta Manzoni halálára requiemjét. Ebből énekel most Ilosfalvi Róbert, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara. Verdi 70-es éveiben járva 1887-ben írta meg Shakespeare drámája nyomán az Otellót, majd 80 évesen fél évszázad után ismét vígoperába fogott. Így született a zeneirodalom egyik legkiváló vígoperája, a szintén Shakespeare művén alapuló Falstaff. Annuska áriáját Gyurkovics Mária előadásában hallják.
Oh!
1897. november 14-én meghalt hitvese Giuseppina, és a zeneszerző ezután már meglehetősen visszavonultan élt. A romantikus opera egyik legnagyobb mestere 1901. január 27-én 88 éves korában hunyt el Milánóban. Temetésén több ezren vettek részt, az olaszok nemzeti hősüket búcsúztatták. Vagyon a nagy részét kórházakra, szociális intézményekre hagyta, nincs teleneknek biztosított munkát. A világon elsőként alapított menhelyet idős zenészek számára, egész életművéből ezt tartotta a legmaradandóbb alkotásnak. Befejezésül hallgassuk meg Verdi traviátájából Violetta áriáját az első felvonásból. Pitti Katalin énekel.
Turbata de mobile, nulla.
Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra. Hírek